Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
Tántorgók címmel tart előadást a Fitos Dezső Társulat a Nemzeti Táncszínházban június 15-én csütörtökön este 7 órától. A táncjáték a hazát elhagyók emlékére született, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, az idegen világba, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, bemutatva 4 kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exoduszt. Az előadásról Somodi Evelin kérdezte Kocsis Enikőt, a társulat művészeti munkatársát.
Megkerülhetetlen a kérdés, hogy kik is azok a tántorgók, akik itt az előadás gerincét adják.
Hát a 10-20-as években a nincstelenség elől menekülve az új hazában próbáltak szerencsét nagyon sok felmenőnk, illetve biztos minden családban van egy olyan családtag, aki megjárta az operenciás tengeren túl, és a jobb jövő reményében voltak, akik meg ott maradtak, voltak, akik elvesztek ebben a nagy útkeresésben, és voltak, akik természetesen visszatértek. Ez a darabunk 2011-ben készült, és azóta felújító próbákon ment keresztül. Ez a történet a Fitos Dezső Társulatról azt kell tudni, hogy tavaly év márciusától hivatásos táncegyüttesként működünk, és 8 párban gondolkozunk, 8 párnak adunk lehetőséget ebben, és 8 fiú sorsán keresztül meséljük most el ezt a történetet, amelyben nagyon érdekesen megjelenítve azt a fajta útkeresést, amely ahányféle ember létezik, annyiféleképpen van, aki a honvágyával küszködve nem tudja megtenni ezt a lépést, valaki annyira rá van kényszerítve, hiszen ezen függ, vagy ezen múlik a családjának a léte, meg az egész fennmaradása, és akármennyire is még a falu határán kívül sem jártak ezek az emberek, és egyszer csak ott találják magukat New York kikötőjében, Ellis Islanden, ahol ugye egy csomó közép-európai menekült oda, és próbáltak egy új hazát keresni, vagy legalábbis munkalehetőséget, ami a megélhetésükhöz szükséges volt.
A 20-as évek Amerikája már eleve híres nem csak a hangulatáról, a táncstílusáról, a zenéiről. Ez egy jó apropó lehet az előadáshoz, de kérdezném, hogy mennyiben merít akár ebből a stílusból, vagy zenékből, vagy fúzionálja akár valamilyen magyar stílussal, magyar gyökerekkel.
Abszolút felhasználta ezt a koreográfus rendezője ennek a darabnak, Fitos Dezső, harangozó díjas érdemes művész, aki ennek a társulatnak nem csak a névadója, hanem a művészeti vezetője. Én a felesége is a közvetlen munkatárs vagyok, én is a művészeti vezetője vagyok. Most éppen próbálnak, és azért én vagyok itt a magyar hangja, de próbálom rendben képviselni ezt az ügyet. Tehát azokból a tánc stílusokból a swinget ötvözve a magyar folklórnak a legényesével, ami abszolút felhúzható a kettő a ritmusában, a zenei építkezésében, a zenei formációnak a blokkjaiban, tehát összeegyeztethető, illetve mivel ezeket a bevándorlókat annak idején Izon Pacsirtának, Hankinak nevezték, Forgács Péternek van erről egy fantasztikus film, ez a Hanky Blues, ez is egy alapjául szolgált ennek a táncművészeti alkotásnak, hiszen bányákban, a nehéz munkákba, kohókba, nem a könnyű munkára osztották őket be, hanem pont ellenkezőleg egy nagyon nagy fizikai megterhelés alá vetett nehéz munkákat róttak rájuk annak idején, és ott a bányászokkal, a feketékkel keveredve ezek az európaiak is, hát nyelvet ugyan nem beszéltek bizonyára, a bábeli zűrzavar teljes valójában. Ott mi az megint, ami kommunikáció, a zene, az ének, a tánc, és hát ennek egy eredeti fennmaradt motivumai is beépültek a táncműsoron belül, tehát a táncszínházi produkción belül. De ezen kívül, mivel hogy Európából jönnek ezek a fiúk, van köztük szerb, van köztük egy cigányfiú, és ezeknek a táncain keresztül is az etnikális különbségeket nagyon jól lehet érzékelni.
A zenére is térjünk rá, mert megláttam egyrészt itt is Fitos Dezső nevét Makó Péterrel és Pál Lajossal együtt, hogy teljesen saját zenék lesznek, vagy milyen stílust, hangulatot képzeljünk
hát
el?
Hát ugye mi a folklór világából indulunk, hiszen mi néptánc művészeten belül dolgozunk, nyilván ebből merítünk, és ezt használjuk alapul, de mivel, hogy ez egy olyan előadás, aminek konkrét dramaturgiája van, konkrét szereplők vannak benne, amelyek lineárisan megy végig egy cselekmény. Nyilván a mozdulat, a zene, az ének kifejező erejével, ezért ebből merítkezve, de ettől Gershwinnek a Kék rapszódiája, de hát felcsengenek olyan alkotások is, amelyeket a zeneszerzők, a zenei szerkesztők állítottak össze, illetve emeltek el a népzenéből. Itt megjegyezném, hogy ennek van egy abszolút tudományos tárháza, ennek a kornak az amerikás magyar dalait, például Juhász Katalin akadémikus gyűjteményéből is dolgozunk, ahol ezeket a dalokat már felgyűjtötték annak idején ezektől a disszidensektől, azoknak az utódaitól nyilván, és hát ezek megvannak, ezek a csodálatos veretes szövegek.
Fesztivál.
Június 30-án indul a Magyar Tavak Fesztiválja. Az idén 10 éves programsorozat operagálával, koncertekkel, csónakos és kerékpáros túrával, családi nappal, valamint főzőversennyel várja az érdeklődőket, elsőként a Velencei tónál, majd Tiszafüreden és a Balatonnál. A Magyar Tavak Fesztiválja évről évre egyre több látogatót vonz, sikerének kulcsa igen egyszerű, kiviszi a klasszikus zenét a természetbe, mindezt pedig sporttal kombinálja, így egyszerre szolgálja a kultúra, a mozgás, a fenntartható fesztiválozás és a természetvédelem fontos ügyét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vízparton a szabad ég alatt élvezhetjük a kultúrát, madárcsicsergés és a természet nyújtotta gyönyörű kulisszák között. A rendezvény sorozata Velencei tónál startol június 30-án. A nyitóesten fellép Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rab Gyula, Tóth Vera, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint az Urbán Verbunk. A műsor rendezője Novák Péter. Július 28-án Tiszafüreden folytatódik a sorozat, és augusztusban Tihanyban a Balatonnál zárul majd.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Csapó, Etyek környéke a mozivásznon. Összeállításunkban olyan filmes helyszíneket fedezünk fel, melyekről kiderül, hogy akkor is izgalmasak, ha épp nem találkozunk hírességekkel. Már amikor felbukkan az Etyek feletti platón a Korda Filmpark látványos épület együttese, az ember kezdi sejteni, hogy nem mindennapi helyre ért. A Mentő Expedíció című filmben a NASA központként szereplő bejárat mögött valóban egy külön világ nyílik. Minden mai igényt kielégítő, korszerű stúdiók sorakoznak egymás mellett. Látogatóközpont és szabadtéri díszletek állnak a 15.000 négyzetméteres területen. A filmpark szerencsére nem csupán a stábtagok előtt nyitott, hanem várja a látogatókat is. Kipróbálhatjuk a green screen, azaz a híres zöld vászon előtti forgatás technikáját, vagy végignézhetjük a Mozi és Tudomány című kiállítást, mely sok filmes trükkről rántja le a leplet. A park egyik leglátványosabb része a középkori reneszánsz díszletváros, melyben szintén körbesétálhatunk. Az aprólékos gondossággal készülő kulisszák valósághűen idéznek meg egy-egy várost, ugyanakkor vicces érzés, amikor egy ház súlyosnak tűnő kapuján át belépve nem egy szobába, hanem ismét a szabadba ér az ember. De persze még egy ilyen professzionális helyen sem lehet, vagy egyszerűen nem érdemes mindent a semmiből felépíteni. A helyszínvadászok, location manager dolga, hogy a produkciók számára kiválasszák az adott jelenethez tartozó ideális helyszínt. Néhány évtizede még a kincsvadászok munkájához hasonlított ez a feladat, ám mostanra fordult a kocka. A filmipar kegyeiért valósággal versengenek a helyszínek. A jó pénzt és ismertséget hozó forgatások számos hazai kastély életében is fontos eseménynek számítanak. Nem is olyan messze Etyektől a pusztazámori Barca kastélyban, a 2000-es évek elején például Bereményi Géza is csapata dolgozott Szabó Magda Régi Módi történetének című könyvének filmes feldolgozásán. Az 1800-as évek második felében játszódó történethez tökéletesen illik a ma öreg tölgy fogadóként ismert, eredetileg a 18. században létrejött, majd később többször is átépült kis kastély. A 21. században játszódó, ördögűzés tematikájú thriller, a Rítus ugyan nem lett a világsztár legnépszerűbb filmje, minden esetre a szakma rugalmasságát mutatja, hogy ehhez a forgatáshoz a kápolna belső falait előbb szürkére, majd a munka végén újból fehérre festették. Általában is igaz, hogy nem ismernek lehetetlent a rendezők, ha úgy érzik, kassza siker van a láthatáron. Még egy olyan viszonylag alacsony költségvetésű film esetében, mint a 2008-ban készült Kalett is, sok hónapon át zajlik a forgatás, és ha szükséges, országhatárokon át nyúlik a munka. A 20. század elejé vagány párizsi írónőt játszó Keira Knightley és a stáb részben nálunk a martonvásári Brunswick kastélyban és parkjában forgatott, de értelemszerűen Párizsban, sőt Angliában is számos lokációban rögzítettek jeleneteket. A sor persze még sokáig folytatható lenne, hiszen a film műfaja töretlen népszerűségnek örvend. Azt ajánljuk, hogy egy esős, mozizós nap után ki-ki kerekedjen fel és fedezze fel élőben is a képkockákon látott helyszíneket.
Esemény.
A Balatonra érkezik a The Etikett. A nyugat-magyarországi régió első számú parti sorozata mára nem csak megkerülhetetlenné, de az egyik legnagyobb elektronikus zenei hatást gyakorló eseményévé vált a magyarországi techno szintéren. Ez hazánk egyik legrégebb óta futó parti sorozata. A tavalyi teltházas debütálásuk után idén június 16-án technózhatjuk össze a Balatont a The Etikettel, mégpedig a siófoki plázson.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A mesterséges intelligencia korábban kivitelezhetetlen tudományos kutatásokat és hatékonyságnövelést tesz lehetővé, de Martin Ford könyvében rávilágít ennek a hátulütőire is, például arra, hogy a mesterséges intelligencia Kína és más autoriter rezsimek kezében minden eddiginél hatásosabb kontrollgyakorlási eszközé vált, és hogy jelentős torzításokra képes, hiszen átveszi és felerősíti az előítéleteinket, vagy hogy a deepfake videók jelentős társadalmi és magánéleti károkat okozhatnak. A Jövünk a robotok korában című könyv fűszövegében olvashatunk erről, bár szerintem a világra nyitott olvasónak elég, ha a szerző nevét meglátja, esetleg felidézi, milyen volt az ő előző Robotok kora című könyve, és el sem jut a hátsó borítóig, azonnal olvasni kezdi ezt a könyvet. Ezért is tartotta fontosnak Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangu Kft. Ügyvezetője, hogy ezt a könyvet a magyar olvasókhoz eljuttassa.
Amikor a kéziratot olvastam, én akkor nagyon boldog voltam, hogy végre nem a rózsaszín jövő van festve, hanem a valóság, és az a valóság, ami egyébként még nekem is néha meglepő volt a könyvben. Mert mi emberek szeretünk beszélni a szélsőségekről. Mi az, ami nagyon jó lesz, meg mi az, ami nagyon rossz lesz. És ugye attól, ami a nagyon rossz lesz, attól félni kell, jönnek a robotok, a terminátorok, a mátrixok, és akkor azok megesznek minket, meg nagyon jó lesz, és akkor majd hirtelen már önvezető autó, stb. Jönnek, de hogy a realista az igazából a középutat kell, hogy megtalálja, és ő elmondja a kicsit rosszat is, meg a kicsit jót is a könyvben, és én nekem ezért nagyon tetszett.
Igen, úgy tűnik, mintha ő a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát fejlődési iránynak, vagy útnak látná, ami szépen így összesimul majd a változásokkal, ugye?
Így van, és csak még egy pillanatra visszatérve a szakdolgozatra, hogy ugye 1990-et írunk, amikor az internet az még egy ilyen UFO volt. Ma pedig 30 év elteltével, vagy 33 év elteltével el se tudjuk képzelni nélküle az életet. És körülbelül a mesterséges intelligenciában is van egy ilyen potenciál, hogy ez bele fog simulni az életünkbe, és 30 év múlva el sem fogjuk tudni képzelni, hogy hogy is élhettünk mi itt a 20-as évek elején mesterséges intelligencia nélkül.
Ez a szerző azt mondja, hogy jelentős hatással lesz a gazdaságra, a társadalomra, nyilván a munkaszervezésre, és van néhány terület, ahol nagyon nagy hasznát lehet venni, de ne science fictionben gondolkodjunk, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon visszafogott.
Így van, és hát ugye mi, akik a Gartnert képviseljük. Mi is abban hiszünk, hogy így a következő 10 évben azért nem arról van szó, hogy lesz külön a mesterséges intelligencia ami majd mindenféle dolgokat önállóan elintéz, hanem alapvetően egy ilyen kiegészítő intelligencia lesz az emberi intelligencia mellé. Sőt, én szeretek tovább menni, tehát én nem szeretem azt se, hogy ezt mesterséges intelligenciának hívjuk, és persze ez az
ez feltételezi az önállóságot, nem?
Feltételezi az önállóságot, és azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy az a hype, ami itt az egész körül van, ott van egy nagyon éles különbség. Van egy könyv, nem tudom, hogy ismered-e, de ha nem, akkor egyébként ajánlom a hallgatóság figyel mindenkinek, hogy az egyik kedvenc könyvem. Magyarul a Lopj úgy, mint egy művész.
Igen,
és ami abban a könyvben le van írva, arra a mesterséges intelligencia alkalmatlan. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen zenét, festményt, szobrot, szöveget alkot a mesterséges intelligencia, akkor az tulajdonképpen semmi kreativitás nem tartalmaz. Ő betanult lózungokat vagy sablonokat alkalmaz egymás után úgy, ahogy azt megtanították neki, és hát persze az lehet művészi értékű, mint ahogy Vasarellinek is a sablonok egymástáni alkalmazása az lehetett művészi értékű, de azért ne tekintsük ezt egy Michelangelo féle alkotásnak, vagy egy szimfonikus műnek, mert nincs benne semmi új.
Mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy ez az állandó félelem, hogy átveszi a munkánkat majd 10 év múlva, 20 év múlva, akármikor a mesterséges intelligencia, hogy ez mennyire reális félelem. Bizonyos dolgokat meg tud tanulni, bizonyos dolgokat egy raktárban, egy gyáregységben el tud végezni az emberek helyett, és hát sok minden van, amit nem. Szóval, hogy milyen területeken használható igazán?
Két példát hoznék. Az egyik a könyvből, amikor az Amazonnak a raktárrobotos példája, és az egyébként a könyvben nem lett szerintem elég jól leírva, mert ott ugye az lett, hogy tulajdonképpen a sablon munkát átvették a robotok, és nem kellett több száz ember rohangáljon a raktárban. De a robotok képtelenek arra a mikrofinom mozgásra, ami mondjuk a csomagoláshoz kell. Ugye arról van szó, hogy közben van olyan csomagoló robot, ami oda teszel neki valamit, és akkor az becsomagolja egy dobozba, ez így tök jó, de amikor össze kell készíteni több árut egy dobozba, akkor ott még mindig problémák vannak. Visszatérve a munka elvételre, hogy azért az látszik, hogy van egy olyan része a munkának, amit nem tudnak automatizálni ma még, és akkor ezt még egy belátható időn belül nem kell félni, hogy például ezt a munkát elveszi bármilyen robot is.
Az egészségügy nagyon fontos, hogy azt mondja a szerző, hogy az egészségügy lesz az, és a kutatási terület elsősorban, tehát nem a műtétek feltétlenül, amiben nagyon nagy haszna lesz a mesterséges intelligenciának.
Köszönöm, hogy előhoztad, és azért is, mert itt a mostani nagy hype kellős közepén elfeledkezünk azokról a már megtörtént dolgokról, amelyek, és akkor én az egészségügy mellett még egy dolgot kiemelnék, ami szintén ott van a könyvben, ez az anyagtudomány, de hogy igenis azt gondolom, hogy az alkalmazott mesterséges intelligencia az forradalmi lesz a gyógyszerkutatás területén, forradalmi lesz a diagnosztika területén, és forradalmi lesz az anyagtudomány területén, és ez a három egy egyébként össze is függ egymással. Tehát ez, amikor ő ugye azzal jön az elején, hogy a DeepMind az ugye a fehérje a hajtogatásban hirtelen megerőzte a kutatókat, akkor ugyanezt, hogyha kristályszerkezetekre, akkor közel járunk ahhoz, hogy olyan anyagokat tudjunk alkotni, amelyek könnyebbek, vagy átlátszóbbak, vagy rugalmasabbak, mint amiket eddig alkottunk, és mégis sokkal szilárdabbak, vagy szakító szilárdságukban, vagy bármiben jobb paraméterekkel rendelkeznek. Uh-huh. És ez például szerintem várat magára ez az áttörés. Tehát az egészségügy és anyagtudomány, azt gondolom, hogy az, ahol nagyon-nagyon sokat fogunk tudni profitálni a mesterséges intelligenciából. Illetve mivel vannak olyan ügyfeleink és ismerőseink, akik ezt már most is kamatoztatják, ezért én ezt már látom, hogy itt tulajdonképpen a küszöbön van ennek az áttörése, ami tényleg szenzációs lesz.
Jövünk a robotok korában. Hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket? Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangó Kft. Ügyvezetője volt a Könyvben utazom vendége, és Martin Ford könyvéről beszélgettünk, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.